Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Prágai legendák. Írta Alena Jeskova. Fordította Balázs Andrea. Elmondja Zára Mónika.
Három rózsa. A kis téren áll a három rózsaház. Homlokzatát Mikolás Aless festményei díszítik. Az épületet ma inkább rothházként emlegetik, akár csak a vasboltot, ami hosszú időn át a földszintjén működött. A történet emlékére, amelyről a házat eredetileg elnevezték, az épület teteje alá a homlokzatra három rózsát festettek. Élt réges-régen a házban három lány. Szépek és ártatlanok, akár a fehér rózsa. Váratlanul meghaltak a szüleik, és a lányok hatalmas vagyont örököltek. Csak hogy nem tudtak a pénzzel bánni, és nagy jó dolgukban hamarosan mind a hárman büszkék és esztelenek lettek. Reggeltől estig a tükör előtt ültek, a hajukat fésülték, ruhákat és ékszereket próbálgattak, ifjakról és esküvőkről cseverésztek. Volt a három lánynak egy közös álma. Eljön értük egy gazdag vőlegény idegen földről, és magával viszi őket messzire a távoli kastélyába. Úgy is történt. Egy szép napon a kérők között megjelent egy daliás herceg, és udvarolni kezdett a legidősebb lánynak. Addig-addig mesélt gyönyörű tengerparti palotáiról, gyémánt ékszerekről és a lány tiszteletére rendezendő ünnepélyekről, míg az elbűvölt kisasszony úgy határozott, hogy vele tart. Ruháit és ékszereit súlyos ládákba csomagolta, nővérei aranyban kifizették az örökség ráeső részét, és elutazott a kérőjével. Otthon maradt húgai nem sokáig szomorkodtak, hamarosan új hódoló tűnt fel körükben. Egy távoli országból érkezett jóképű és tehetős herceg udvarolni kezdett a középső lánynak. Hatalmas virágkosarakat, drága gyűrűket, nyakláncokat küldözgetett neki, néhány héttel később pedig hercegi kastélyába vitte a lányt egész vagyonával együtt. Így a legfiatalabb testvér magára maradt, de nem sokáig üzleti ügyben Prágába látogatott egy ifjú angol nemes, és szemet vetett rá. Birtokáról, parkjairól, kertjeiről mesélt, és arról, hogyan fognak élni kastélyukban egy szigeten a tenger közepén. Van olyan lány, aki ezt visszautasítaná? A legkisebb testvér minden vagyonát összecsomagolta, ládáit kocsira rakták, és a kocsis a lovak közé csapott. A ház a kis téren elárvult. Évekig senki sem hallott a három nővérről. Egyszer aztán Prágába vetődött egy vándor mesterlegény, aki tudta, mi történt, és mindent elmesélt. Dehogy is volt három gazdag vőlegénye a három gőgös lánynak. Egyetlen szélhámosnak támadt kedve a vagyonukhoz. Egymás után idegen földre vitte őket, mindhármukat kifosztotta és magára hagyta szegénységben és nyomorban, míg végül a lányok megbetegedtek és meghaltak. Azt mondják, hogy büszkeségnek gyász az ára. A vak szerelem pedig elveszi az ember eszét. A három nővér ezt nem tudta. Kár értük. Kincs a hídon. Nem messze Prágától, egy eldugott falucskában élt egyszer egy gazda. Volt egy kis kunyhója, hozzá egy tenyérnyi kertje, a kertben pedig egy apró, rosszul termő almafa. Gyereke viszont született bőven, és mivel szegény ember volt, gyakran nem volt mit enniük. Egy éjszaka álmot látott. Azt álmodta, hogy a Károly hídon megy, és egyszer csak megbotlik egy halom aranypénzben. Csak hogy amikor felébredt, az arany nem volt sehol, a kunyhó pedig ugyanolyan nyomorúságosan állt, mint azelőtt. A gazda ugyanezt az álmot látta másnap és harmadnap éjjel is. Az álom attól fogva nem hagyta nyugodni, felkerekedett és elvándorolt a prágai Károly hídig. Egész nap fel-alá járkált a hídon, de semmi különöset nem talált. Este az őrbódéból felfigyelt rá egy katona, és megkérdezte, mit keres. Hát ez furcsa, jegyezte meg a katona, miután a gazda elbeszélte a történetét. Én is egymás után három éjszaka álmodtam ugyanazt a különös dolgot. Nem messze Prágától, egy kis faluban van egy kunyhó, a kunyhó kertjében nő egy almafa, és annak az almafának a gyökerei közt aranykincs rejtőzik. Hiszen ez az én kunyhóm, örvendezett a gazda. A katonával együtt hazasietett, kifordította a földből az almafát, és valóban aranykincset talált a gyökerei között. A kincset igazságosan elosztották, és elégedetten éltek, amíg meg nem haltak. Éhségfal. Negyedik Károly uralkodásának egyik esztendejében nagy volt a szárasság. Alig akadt termés, és kevés volt az ennivaló. Különösen a városokban szöktek fel úgy az árak, hogy a szegények nem tudtak maguknak lisztet és kenyeret venni. Ezért sokan lopásra, betörésre adták a fejüket, nehogy éhen haljon a családjuk. Hamarosan megteltek a prágai börtönök. Amikor negyedik Károly tudomást szerzett erről, felhívatta a szegényeket a prágai várba, és kondérokból levest meg kenyércipót osztatott nekik, hogy jól lakjanak. Majd eléjük állt, és így szólt hozzájuk. Az intézőim elvisznek benneteket egy helyre, ahol munkát kaptok. Nem pénzzel fizetek, hanem ruházattal és élelemmel. Nektek és a családotoknak is. A király intézői ezután a Petrzsin hegyhez vezették a szegényeket, és megmutatták, hol kezdik építeni az új városfalat, amely a Strahovtól a Petrzsin lejtőin át egészen a Moldváig fog húzódni. A hosszú erős falat két éven át építették, a munka több tucat szegény családnak biztosított megélhetést. Így az éhezőknek a bölcs császár jóvoltából akadt harapnivalójuk. A városfalat pedig már akkor éhségfalnak kezdték nevezni, szegényekre emlékeztető foghíjas bástya párkányáról. Vencel fejedelem maradványai. Vencel fejedelem holttestét csak meggyilkolása után három évvel vihették át Stará Boleszlávból a prágai várba, hogy eltemessék a Szent Vitus templomban. A fejedelem földi maradványait két fehér ökör vontatta, kocsin szállították. Szerencsésen eljutottak Prágáig, átkeltek a Moldván, és a vár felé vették útjukat. Azon a helyen, ahol ma a kisoldali tér található, akkoriban fogda állt. Az épület előtt az ökrök egyszer csak megtorpantak, és meg se akartak moccanni, hiába nógatta őket a kocsis. Valakinek eszébe jutott, hogy az ökrök talán azért nem mennek tovább, mert életében Vencel fejedelem mindig odafigyelt arra, hogy senkit se ítéljenek el igazságtalanul. És ha a kocsi megállt a fogda előtt, bizonyára ártatlanul ül bent valaki. Mindhárom foglyot elővezették, hát, és valóban a kocsi előtt egyiküknek a kezéről és a lábáról is lehult a bilincs. Abban a pillanatban az ökrök megmozdultak, és a kocsi nekilódult. A csoda valamennyiüket meglepte, és amikor a bíró újra átvizsgálta az elítélt ügyét, ártatlannak találta. A fogda helyén később Vencelnek egy kis templomot szenteltek, amely sok évvel később leégett, így átadta helyét a Szent Miklós székesegyháznak. Palacsek az apró udvari bolond. Középkori hagyomány szerint minden királyi udvarnak volt egy udvari bolondja, hogy felvidítsa a királyt és udvartartását. A bohócok csöppet sem voltak buták, nagyon is ügyesnek, okosnak és ékes szólónak kellett lenniük, és természetesen nem hiányozhatott tréfás kedvük sem. Pogyebrád György királynak is megvolt a maga kedvenc bolondja, Palacsek, akit apró termetéért neveztek így, magyarul hüvelyknek. Palacsek vidám fickó volt, de nem hiányzott az igazságérzete sem, és együtt érzett a szegényekkel. Az emberek kedvelték, országszerte mesélték tréfáit. Az udvaroncok azonban azt csuttogták, hogy Palacsek gőgös, és túl sokat foglalkozik az öltözködéssel, hiszen rengetegszer látták új nadrágban és kabátban. A pletykának egyszerű oka volt. Ha Palacsek a királytól új ruhát kapott, és egy szegény emberrel találkozott, neki adta a ruháját, és nyomban ismét a királynál termett. Királytestvér, adjál nekem új ruhát, mert a magamét épp most adtam oda az Úristennek. Na, ne beszélj! És hol találkoztál azzal a te úristeneddel? Milyen volt? Mulatott a király. Van valaki, aki éppen olyan volt, csak hogy szegény, és új ruhára szorult. Hát nincs megírva, hogy az Isten imigyen szóla? Amit a legszegényebbekkel tesztek, azt velem teszitek. Így hát tulajdonképpen az Úristennek adtam a ruhámat. A király bólintott, elismerte, hogy Palacseknek igaza van. Új ruhát hozatott neki, és így tett, valahányszor a bolond erre kérte. Ha szép volt az idő, Palacsek maga mögött hagyta a várost, és a környék faluiban kóborolt. Az emberek szívesen fogadták, mert mindenhol azonnal otthonosan mozgott, és ha szükség volt rá, segített a ház körüli munkában. Amikor eljött az evés ideje, Palacsek elillant a szegényektől, és egy gazdag ember konyhájában bukkant fel. Sosem távozott üres kézzel, de némelyik gazda fanyarul megjegyezte. Palacsek testvér, ugye nálunk akarsz enni, pedig itt semmit nem dolgoztál. Miért nem eszel ott, ahol segítettél? Palacsek erre azt felelte. Hidd el, testvér, ha majd szegény leszel, neked fogok segíteni, és ha majd a szegények olyan gazdagok lesznek, mint te most, akkor náluk fogok ebédelni. Egyszer a királyi udvarban a becses vendégek tiszteletére nagy lakomát rendeztek. Palacsek a hátsó ajtó melletti asztalhoz ült, a legkevésbé gazdag, legkevésbé méltóságos vendégek közé. Amikor a szolgálók hatalmas tálcákon széthordták a vendégeknek a halat, a király és a főnemesek elé a legjobb csukát és süllőt tették, a hátul ülők asztalára pedig apró fehér keszek került. Palacseknak a szeme se rebbent, fogta a legkisebb sült halat, a füléhez tette és megkérdezte. Nem tudsz valamit véletlenül a bátyámról? Egy ideig hallgatott majd, szomorúan megcsóválta a fejét, visszatette a halat a tálra, megfogott egy másikat és ugyanazt kérdezte tőle. A szomszédos asztaloknál hamar észrevették a bolond mesterkedését, volt, aki nevetett, mások csodálkoztak. Még nem a királynak is feltűnt a felbojdulás, és magához hívatta a bolondot. Palacsek gondterhelt arccal, homlokát ráncolva az uralkodó elé járult. Mit művelsz, Palacsek? Kérdezte a király. Az úgy volt, király testvér, hogy volt nekem egy halászbátyám, aki sok évvel ezelőtt megfulladt. Azóta senki sem hallott róla. Így hát megkérdeztem ezeket a halakat, hát ha tudnak róla. És megtudtál valamit? Kérdezte a király tréfát sejtve. Ugyan, király testvér, azok a halak ott az asztalunkon azt mondják, túl kicsik és túl fiatalok még ahhoz, hogy tudjanak a bátyámról. A király jót mulatott és megparancsolta, hogy a hátsó ajtó melletti asztalhoz azonnal vigyék oda a legnagyobb halakat. Hát ilyen volt ez a Palacsek. Okos és bölcs bolond, aki tréfásan vagy komolyan, de emlékeztette a királyt arra a küldetésére, hogy legyen igazságos, legyen együttérző azokkal, akik nem gazdagok, és akik nem élnek pompában. Azt mesélik, hogy amikor később Palacsek meghalt, a királynak annyira hiányzott, hogy hamarosan követte őt a más világra. Az arany csodalámpás. Nepomuki Szent János sírja, amely a Szent Vitus székesegyházban fekszik, színezüstből készült. Számos különlegesség mellett értékes ezüstlámpások díszítik. A legenda szerint Hajdanán volt köztük egy aranylámpás is. Készítője önhibáján kívül eladósodott és börtön fenyegette. Az illető ékszerész kétségbe esett, azt sem tudta, kitől kérjen segítséget. Álmában megjelent Nepomuki Szent János, és arra bíztatta, menjen el a székesegyházba, és vigye el sírjáról az aranylámpást, adja el, és az árából fizesse ki az adósságát. Az ékszerész azonban becsületes volt, és óvakodott attól, hogy ilyesmit tegyen. Mivel azonban három éjszaka egymás után ugyanazt álmodta, úgy döntött, megfogadja a szent tanácsát. Az éj leple alatt titokban a templomba ment, és alig, hogy letérdelt a szent sírjánál, hogy előbb imádkozzon, a lámpás magától leereszkedett egyenesen a kezébe. A műhelyében azután az ékszerész beolvasztotta a lámpást, és az aranyból gyönyörű ékszereket készített, amelyeket könnyű volt pénzé tenni. Adósságait hamarosan kifizette, így elkerülte a börtönbüntetést. Ezután első útja a templomba vezetett, hogy hálát adjon Nepomuki Szent Jánosnak. A sírjához érve alig hitt a szemének. Az aranylámpás ott függött, mintha mi sem történt volna. Az ékszerész nem feledkezett meg a csodáról, amely megmentette a börtöntől. Amint kicsit jobban ment a sora, hálából még szebb aranylámpást készített, hogy a szent sírja fölé akassza. Meglepetten látta azonban, hogy az eredeti lámpás már nincs ott. Eltűnt, hogy helyet adjon az újnak. Kenyér bélcipellő. A Csernin palotában élt valaha egy gőgös grófné. Szinte soha semmit nem talált elég jónak, elég különlegesnek. Távol-keleti arany és ezüst anyagokból készült ruhákat akart, különleges ékszereket és drága köveket, rózsaszín gyöngyöt és gyémántot, kígyóbőrből készült madártollakkal díszített cipőt, sarkiróka és fehérmenyét prémjével ékesített köpenyt. De ha egyszer felpróbált egy drága ruhát és ékszert, másodszor a világért sem vette volna már fel. Egyszer a férje nagy bált rendezett. Közel, s távol a legelőkelőbb vendégeket hívták meg, a legjobb muzsikusokat fogadták fel, hatalmas virágcsokrokat rendeltek a bálterem ékesítésére, s rendkívüli csemegékkel és válogatott borokkal megrakott kocsik érkeztek a palotához. A grófné azonban nem vett részt az előkészületekben, napokon át baldahinos ágyában hevert durcásan, és a szolgálókat, komornákat szekírozta. Nagy gondja volt, rózsaszín selyem ruháját, amely könnyű volt, mint a nyári szellő, megvarták már, de milyen cipellőt vegyen fel hozzá. Hiába adták egymásnak szobája kilincsét a legjobb prágai cipészek, hiába mutatták neki a legfinomabb anyagokat a legkülönfélébb színekben, egyik sem felelt meg neki. Egyszer aztán egy reggel felébredt, ásított és kért a reggelivel megrakott tálcáról egy falat friss vajas mézes kenyeret. Megvan, kiáltott fel. Kenyérbél cipellőt akarok. Magához hívatta a legjobb cipészmestert és közölte vele óhaját. A cipész megrémült az istentelen kéréstől. A finnyás grófnét azonban nem lehetett lebeszélni kívánságáról. A pék sütött egy nagy vekni kenyeret, a cipész a lágy kenyérbélből megformázta a cipellőt, gyöngyel és arannyal díszítette, és a bálnapján, bársonypárnán elküldette a palotába. A grófné újjongott. Ilyen cipellője biztosan nem volt még soha senkinek. Előre örült, hogy a bálban megint őt fogja mindenki figyelni, mert lesz valamije, amilyen másnak nincs. Így is történt, amikor díszbe öltözve, felékszerezve belépett a kivilágított terembe, valamennyien elámultak. Hát még, amikor elmondta, milyen cipellőt visel. A hölgyek és urak kórusban dicsérték különleges ötletét, magukban azonban úgy gondolták, a büszke grófné túlságosan messzire ment el. A házasszonyának egy drága, fekete ruhába öltözött, barna bőrű idegen lovag bókolt legtöbbet. A grófnénak bizony jól esett a hízelgés, és önfeledten vele táncolt minden második táncot. Amikor a zenészek bejelentették az estély utolsó táncát, a sötét idegen a terem ajtajához lejtett a grófnéval. A csodálkozó asszony fülébe súgta. Valami különlegeset szeretnék mutatni, drága grófné, olyat, amit ön tud csak igazán értékelni. Az asszony megnyugodott, és a zene halkuló hangjainak ritmusára letáncolt az idegennel a lépcsőn, le egészen a palota pincéjébe. Ott a grófné már ki akarta magát tépni a lovak karjai közül. A férfi fekete szeme megvillant, és ő maga engedte el az asszonyt. Nézze csak meg a cipellőjét, szólt halkan. Abban a pillanatban a kenyérbél cipellőből lángok csaptak fel, és elviselhetetlenül égetni kezdték a grófné talpát, de bármit is tett, nem tudott megszabadulni tőle. Őrült fájdalmában és félelmében beszaladt a sötét folyosók útvesztőjébe, jaj veszékelt, kiabált, de a vastag falakon át senki sem hallotta meg a hangját. Azt mondják, a Csernin palota pincéjében máig ott bolyong és jaj veszékel a büszke grófné. Hát a sötét lovag? Ki más lett volna, mint maga az ördög? Gólem. A bölcs löv rabbinak sokszor sikerült elhárítania a veszélyt a zsidóváros lakóinak feje fölül. Tudta jól azonban, hogy ez nem lesz így örökké. Gondolkodott hát, hogyan védhetné meg övéit, hogyan gondoskodhatna róluk később is. Hosszasan tanulmányozta a bölcskönyveket, forgatta a porladó öreg pergamentekercseket, míg végre megtalálta, amit keresett. Úgy döntött, műembert készít, olyat, akinek emberfeletti ereje segíti a zsidókat a nehéz időkben és az ellenséggel való harcban. Elképzelésébe beavatta két legtehetségesebb tanítványát. Házának pincéjében aztán agyagból közösen megformázták az emberi termetnél jóval nagyobb alakot, a gólemet. Amikor elkészültek vele, a rabbi odafordult egyik tanítványához. Te olyan vagy, mint a tűz, szólt hozzá, kerüld meg hétszer a gólemet, és közben mondd hangosan a szent szavakat. A tanítvány úgy tett. Amikor először megkerülte a figurát, a vizes agyag szikkadni kezdett. Amikor megkerülte másodszor, a gólem meleget árasztott, és a hetedik körnél már vörösre izzott. Most te menj, szólt a rabbi másik tanítványához, neked a víz az elemed. A tanítvány varázsigéket olvasott a fekvő gólemre, miközben körbejárta, és az izzó anyag lassanként lehűlt. A hetedik körnél a gólem testének olyan színe és hőmérséklete lett, mint az embernek. Majd maga a rabbi kerülte meg az agyaglényt. Fennhangon idézte a szent szavakat. A hetedik kör után megállt a gólem fejénél, és belehelyezte szájába a szent sémet, a titkos jelekkel tele írt pergamendarabot. Mindhárman feszülten várták, mi lesz. A gólem megrázkódott. Kinyílt a szeme, és lassan felült. Termete ijesztő volt. Amikor felállt, válla a tetőboltozatot súrolta. Éppen úgy nézett ki, mint egy ember, csak beszélni nem tudott, mert a beszéd titka a legszentebb titok, azt még a rabbi sem tudta a gólembe lehelni. Felöltöztették, és hazavezették a konyhába. A rabbi így szólt a feleségéhez. Új szolgát fogadtam fel, Józsefnek hívják, nálunk fog lakni, segít a zsinagógában és a háztartásban. Így is történt. Nappal a gólem a zsinagógában segédkezett, vagy egy padon ült a rabbi konyhájában, éjszakánként pedig a zsidó negyed utcáit járta és őrködött, hogy senkinek se essen bántódása. Már az is elég volt, ha rettentő termete felbukkant, a rossz szándékú emberek igyekeztek kitérni az útjából. Szolgálatkész volt, mindent megtett, amire szükség volt, csak éppen olykor nem ismerte a helyes mértéket. Amikor a rabbi felesége azt az utasítást adta neki, hogy hordjon vizet a dézsába, elárasztotta az egész utcát, amikor almáért küldték, hatalmas vállán elhozta az egész árusbódét a rémült kofa asszonnyal együtt, hogy a rabbi felesége maga válogathassa ki az almát. Löw rabbinak egyetlen dologról nem volt szabad megfeledkeznie. Mielőtt pénteken alkonyatkor a zsinagógába megy imádságra, hogy megkezdődhessen a sábesz, a szombati nyugalom és pihenő ünnepe, ki kell vennie a gólem szájából a sémet, hogy ő is pihenhessen. Ha ezt nem teszi meg, a gólem hatalmas ereje irányíthatatlanná válik. Egyszer megbetegedett a rabbi legkisebbik lánya, szinte élettelenül feküdt az ágyon, és az aggódó rabbi nem tudta, hogyan segíthetne rajta. Mivel péntek volt, és közeledett az este, gondterhelten a zsinagógába indult imádságra, a gólemről teljesen megfeledkezett. A góleme közben a padján ücsörgött, és amikor eljött az ideje, hogy szokásos pihenőjére térjen, fölállt és elkezdett fel alá járkálni a konyhában. Egyre gyorsabban lépdelt faltól falig, míg végül kirontott az utcára. Kint, mint aki eszét vesztette, betörte az ablakokat, leszaggatta a felfüggesztett cégéreket, és kézzel felaprította, bedöntötte az ajtókat, a fákat pedig gyökerestül kitépte a földből. Amikor a környéken már nem volt mit rombolni, visszatért a rabbi házába, tönkretette a bútorokat, összetörte az edényeket, letépte a falról a képeket és a szőnyegeket, dühötten pusztított. A rabbi a zsinagógában éppen énekelni kezdte az ünnepi dalokat, amikor az imaházba rontott a szolgáló lány, és kétségbe esetten közölte, mi történt. A rabbi elbizonytalanodott, mert a sábesz kezdetét jelző zsoltár már elhangzott, és attól fogva senki nem cselekedhetett semmit. Most azonban emberi életekről volt szó. A rabbi ezért otthagyta a zsinagógát, és hazaigyekezett. A gólem éppen felhasogatta az utolsó bútorogat is. Megállj, József! Szólt a rabbi erélyesen. A gólem megszelidült, mint egy bárány, szófogadóan leült a helyére, a konyhai fapad roncsaira, hagyta, hogy a rabbi kivegye szájából a sémet, és mozdulatlanná vált, mint egy darab agyag. A rabbi ezután visszatért a zsinagógába, és folytatta az imádságot. Újra elénekelte elejétől a sábesz érkeztét hirdető zsoltárt. Attól fogva a történtek emlékére a régi új zsinagógában kétszer éneklik el a 92. zsoltárt, csak ott, sehol máshol a világon. Amikor a rabbi hazatért az esti istentiszteletről, első útja a kislányához vezetett. És, mint egy varázsütésre, a kislány meggyógyult. Csak éppen sápat volt az ijegységtől. Löw rabbi pontosan tudta, mi történhetett volna, ha nem lép közbe időben. Nehéz szívvel döntést hozott. Magához hívatta két tanítványát, akik a gólem készítésében segítkeztek, és a gólemmel együtt felmentek a régi új zsinagóga padlására. Ott a rabbi megparancsolta a gólemnek, hogy feküdjön le és csukja be a szemét. Mindhárman a fejéhez álltak, és visszafelé mormolni kezdték a szent igéket. A gólem lélegzete eközben lelassult, majd leállt. A rabbi kivette a gólem szájából a sémet. Hétszer megkerülte visszafelé a gólem testét. Így tett az egyik tanítványa is. A gólem bőre lassan elszürkült, és közönséges agyagszínű lett. Amikor a másik tanítvány is megkerülte hétszer visszafelé, a gólem teste megrepedezett, szétmállott. A mozdulatlan agyagfigurát ezután lefették régi erős vászondarabokkal. Másnap a rabbi közölte feleségével és a többiekkel, hogy József, a szolga, örökre eltávozott a városból, és már sohasem tér vissza. Mindenkinek megtiltotta, hogy a régi új zsinagóga padlására menjen, nehogy valaki újra felélessze a gólemet. Egy szerencsétlen flótás mégis megpróbálkozott vele. Évszázadokkal később egy diák tudomást szerzett a gólemről. Arra gondolt, egy ilyen erős szolga révén meggazdagodhatna, fáradhatatlanul tanulmányozta hát a régi zsidó írásokat, míg végre rábukkant az agyagóriás készítésének szent szövegére. Titkos jelekkel sémet készített, és ellátogatott a zsidó városba. Éjszaka felusont a régi új zsinagóga padlására, ledobálta a gólem testéről az elporlat vászonokat, megtisztította a testét, és a szájába helyezte a sémet. A gólem testét